Vitéz Barancsi Tamáska Endres nyugalmazott ezredessel volt, magyar királyi csendőrszázadossal 2004. február 13-án beszélgettem Venice-ben, Floridában, a Magyar Házban. Endre bátyám, mikor születtél, hol és milyen családban nevelkedtél?
1913. május 30-án születtem Nyíregyházán, Szabolcs vármegyébe. Édesapám középiskolai tanár volt, középiskolai igazgató, édesanyám abaui volt, édesapám pedig Ung megyei. Úgyhogy a mi családunk Ung megyébe, amelyik most sajnos Ukrajna, 250 évig ott élt a Tamáska család. Azok lelkészeket, katonákat, ügyvédeket és mondjuk megyei tisztviselőket adtak a, és orvosokat a családnak és katonákat. Én magam is a katonai pályára akartam készülni. Mikor leérettségiztem Nyíregyházán, Kossuth Lajos Evangélikus Gimnáziumba 1931-be, pályáztam a Ludovika Akadémiára. Nem volt elég protekció, és nem vettek fel. Akkor bevonultam 1931. júniusába a Nyíregyházi 6-os Gábor Áron tűzérosztályhoz, mint önkéntes, akkor voltam 17 éves. Csak kivételesen vettek fel, mert 18 évet nem töltöttem. Ott letöltöttem 14 hónapot, elvégeztem a tartalékos tűzértiszti iskolát, mint fiatal 18 éves gyerek, 18 éves koromban hadapró tűzmester lettem, és a tiszti vizsgát a 40 közül a 12. rangszámmal elvégeztem. Akkor úgy volt, hogy akik jó minősítésűek, azok majd a Ludovika Akadémia második évfolyamára bekerülnek. Hárman voltunk Szabolcs megyéből jelölve, Vitéz Elekes Károly, Tóth Zoltán és én. Sajnos nem vettek fel, mert akkor a honvédelmi miniszter Vitéz Gömbös Gyula volt, és az rendelőben az volt, akik jelenleg tényleges katonai szolgálatot teljesítenek, azok a Ludovik Akadémiára nem pályázhatnak. Így mikor leszereltem, a másik, ami előttem volt, művészi pályára megyek.
Testvérei voltak?
Vannak? Igen. Volt egy István öcsém, aki 2 évvel volt fiatalabb, és volt Mária Terézia húgom, aki Színi Akadémiát végzett, ő színésznő. István öcsém a Debreceni Gróf Tisza István Egyetem bölcsészeti karán végzett, és a Heidelbergi Német Egyetemen. Ő német, magyar és angol szakos tanári diplomát szerzett. Bevonult már, mint diplomás tanár a ungvári, majd később a munkácsi tűzérosztályhoz, ott megszerezte a tartalékos tiszti vizsgát, levizsgázott, zászlós lett, és őt, mivel diplomás tanár volt, ténylegesítették, és a 41-ben a frontról visszahívták, ahol 23 bevetésen vett részt, mint tűzér repülő megfigyelő, és visszahozták, akkor már Erdély felszabadult, és István öcsém a Nagyvárdal Gábor Áron magyar király tűzér hadapult iskolán lett tanár, ahol 1945-től egész 45-ig, míg nyugatra nem menekült az iskola, ott volt tanár, szintén századosi beosztásba. A húgom Mária Terézia, ő Nyíregyháza a Evangélikus Lánygimnáziumba érettségizett, majd a Színi Akadémiára került, és nagyon szép karrier állt előtte. Először Erdély visszafoglalásánál a tábori színházal végigjárták a nagyobb helyeket Erdélybe, ezért megkapta az Erdély kitüntetést, majd pedig játszott Budapesten, Újpesten, Nagyváradon, Marosvásárhelyen, Ungváron, Beregszászon, és legutoljára a Kassai Nemzeti Színháznak a tagja volt. 1945-ben a Felvidéket elveszítettük, Kassa a cseheké lett, és a húgom, mint magyar színésznő nem játszhatott tovább, mert a Kassai Magyar Nemzeti Színházat bezárták a csehek, akkor le kellett cseh és szlovák nyelvű vizsgáznia, és áthelyezték, mert ő balettáncos is volt, ő balettiskolát is végzett, a Brüni operához, és ott másod balerina volt. Onnan később átkerült a pozsonyi, nem mondom, hogy bratislavai, szlovák nemzeti színházhoz, ahol szintén már színészi pályán játszott, de már kiöregedett a balettból, úgyhogy már inkább csak rendes szerepeket kapott. Ő a kettős rabságot nem bírta, a szlovák és a kommunista rendszert, és átjött Magyarországra. 1955-ben jött át Magyarországra, de mint osztályidegen nem vették vissza a Magyar Színészeti Kamarához, hiába úgy diplomás magyar színésznő, úgyhogy akkor csak tengette az életét. Vidéki kultúregyesületeknél tanított be színdarabot a nem igazi színészeknek, és ebből tengette fel az életét. Férje dr. Varga Imre volt, egy híres pozsonyi ügyvéd, és ebből a házasságból három fia született. Egy Pozsonyba, azt úgy keresztelték Ákos Zsombor, mert a húgom nem csak én, de az egész család vad magyarok voltunk. Megszületett Magyarországon másik két fia, a másik fia Tibold Aba András volt, és a harmadik fia pedig Őrs úr Érnák. A középfiú meghalt, a Ákos az, mint középiskolai tanár, megszerette a diplomát, először két évi munkás volt, mert osztályidegen nem vették az egyetemre, és akkor elment munkásnak, és a maga lévén, mivel az apja ügyvéd volt, az anyja pedig színésznő volt, nem vették fel. Két évi munkás volt, és a saját lévén bejutott az egyetemre, tanári diplomát nyert, és ma már igazán befutott, mert már kétszer volt kint Brüsszelbe a NATO meghívására előadást tartani, és két könyvet is írt Magyarországon. Úgyhogy a középső fő a Tibold Aba András, azért András, mert én voltam a keresztapja, az sajnos szerencsétlenségben Sajó Hidvégen meghalt. Lezuhant egy szakadékba is meghalt. Az Őrs úr, Írnák, az már szerencsésebb volt, zenei tehetség volt, és már akkor nem volt annyira nagy nyomás az osztályidegenekre, bekerült a zeneakadémiára, a zeneakadémiát egyet Debrecenben, és egyet pedig Pesten elvégezte, két oklevele van, mivel szegények voltak a szülők, ugye a szüleim mindent elvettek tőlük, az oroszok és a kommunisták, zongora szakra szeretett volna menni, de szüleimnek nem volt már, az ő szülei nem volt ugye pénze, úgyhogy a vadászkürt szakra, a vadászkürt és zongora szakon végzett, és aztán a Budapesti Akadémián pedig zeneszerzés és karnagyi diplomát szerzett. Olyan szerencsés volt, és olyan tehetséges volt, hogy ő jelenleg őrnagy rangban a Budapesti Rendőrzenekarnak a karnagya. Nem azért, mert pártagok lett volna valaki a családban, mert tehetséges, úgyhogy nem tudták kirúgni, és a zenei téren nagyon szépen és sikeresen működött. Még ha külföldre megy a rendőrzenekar, vagy valahol Hollandiába, Németországba, Franciaországba, Svájcba, mindig őt küldik ki, mert ő németül elég jó tud, német nyelvvizsgát tett, és azon kívül keveset angolt is tud. Az ő felesége Marika, aki pedig az opera színház tagja, színész. Ott van két gyerek, a lány az Boglárka, és a fiú Zsombor.
És a öccse és a húga még élnek?
Sajnos a húgom meghalt, súlyos betegséget kapott Magyarország, és ez a nyomorult élet, hogy a tönkretette idegzetileg, ő aztán leukémiában meghalt, nem tudtak rajta segíteni, hogy a húgom volt 60 éves, amikor meghalt Magyarországon, maradt három fia, utána a férje is meghalt, és ez a három mégis vitte valamire a három fiú. Az öcsém, mikor a hadaprúdiskora menekült 1945-ben Németországba, a Bódeni tó mellé, ő mint lovas tűzér, ő Ravensburgban volt, míg a gépkocsizó és a légvédelmi tűzérosztály, a kadétok, ugye, azok pedig Friedrichshafenben volt. Az francia terület volt, és öt napig volt francia fogságban, mert odajött egy francia alakulat, akinek de Maison Rouge ezredes volt a parancsnok, és kérdezte a magyar hadifoglyok közül, hogy ki tud franciál. Egy öcsém tűzér százados, azt mondja, németül, franciául, angolul tudok. Kivette, és ott a francia hadseregbe, százorosi rendfokozatba szolgált 1945-től 50-ig, mint tolmács, és segédtisztje volt a de Maison Rouge ezredesnek. De akkor megnősült Németország, és a feleség jönnek az oroszok, és akkor jöttek át Amerikába. Ő sose tett mérnöki vizsgát, nem is mondta sose mérnöknek magát, de mint tűzértiszt, és hát ugye elég jó képesítő. Ő, mondom, Debrecenbe és Heidelbergbe végezte az egyetemet, és tűzértészti iskolát, repülőtanfolyamot Székesfehérváron, úgyhogy itt, mint mérnök dolgozott egy jó darabig a Pullman Standard cégnél Butler, Pennsylvániában a mérnöki tervező osztályon. Mikor ott abbahagyta a munkát, akkor még 10 évet, a hátralévő 10 évet pedig a veterán kórháznak a mérnöki osztályán dolgozott, ahol egy amerikai mérnök alezredes volt a parancsnoka is, neki 3 beosztott rajzolója volt. Hát úgy ért, mint egy kis király, mert azt mondta az ezredes, Steve, csináld meg ezt, meg azt. Hát ő megcsinálta egy fél nap alatt, azt mondja, már kész vagy? Hát egy hetes munka, mit csinálsz? Jó sportember volt, jó lovas, teniszezett, jó céllövő volt, jó kardvi volt és sí. Többször a hadapolókkal sítan folyamra a Kárpátokba, és Erdélybe őt küldték le, mint főhadnagy, majd később századon.
Ő még mindig ott él pensziónál.
Ezt akarom mondani, hogy sajnos 2 évvel ezelőtt pont csendőrnap alatt meghalt. Van 2 lánya, a Veronika, az én keresztlányom, aztán a Borbála, mert tűzér után Borbála lett a máj, és a fia pedig Attila, aki befutott ember, mérnök, és a Corning Company-nál, mint vezetőmérnök dolgozott, azok ide-oda küldték még, mint szakember tanácsadónak. Sőt, Kínába épített fel a Corning gyár egy üzemet, és az öcsém fiát, Attilát küldték oda, hogy vegye át a gyárat a Kínába, és aztán számoljon be. Hát ő nagyon meg volt elégedve, visszaküldte a főnökségnek a jelentést, és azt mondja, olyan jó munkát végezték, hogy a kompaninak, a Pullman kompaninak az árán 10 napot nyaraj Hawaii-ba. Most is úgy dolgozik mérnök, de most 3 helyre is jár, még mindig tanácsadó mérnökként. Neki sajnos nincsen fia, egy olasz származású lányt vett el feleségül. A lánya Veronika szintén amerikaihoz ment férhez, sajnos, és a Borbál szintén amerikaihoz ment férhez, úgyhogy ott a magyar vonal már kihalt.
Mondjon egy pár szót az édesapjáról.
Édesapám ugye Ung megyébe született, mondtam, a családunk 250 évig Gálosba, nem voltak nagybirtokosok, középbirtokos nemesek voltunk már, 1280-ban be vannak jegyezve a Tamáskák, Tamáska Márton, mert akkor még TH-val írták a nevét, az volt az első bejegyzés, és ezek önként védelmezték a nyugati határt az őrség területén Vas megyébe. Ezek voltak az őrállók, és ezeknek volt egy őrnagy parancsnokuk, akik Őri Szentpéterben volt a hely. Ezek önként minden ellentérítés nélkül őrizték a nyugati határokat, és ez volt az őrség területe. 18 község tartott az őrség területéhez, és a 1280-as oklevélben a 99 családfő fel van sorolva, és ott az én ősöm, Tamáska Márton szerepel. Nem is csodálom, hogy miért, mert ő Szent Márton a Szombathelyre született, aki később aztán szentté avatták, és Franciaországba végezte. Az lehet, hogy magyar, lehet, hogy kun, lehet, hogy kabar származású a Dunántúlról. Úgyhogy ezek aztán ott értek, mivel mint szabadok, ugye nemesek, mert önként vérezték a határ, de aztán jött a török dúlás, török terjeszkedés, és a családnak egy rész először Sopronba, Pozsony megyébe, onnan a Bars megyébe, Nógrád megyébe, Abaúj, Zemplén, Ung és Bereg megyébe származott. Azért édesapám Ung megyébe született, az Ungjákban. Ezek ebben a községben, Ungvártól délre van 6 kilométerre, Gálos község, ott a okmányok szerint bizonyítható, hogy 250 évig élt a család, és jelenleg ott 5 Tamáska él, nekem 3. fokú unokatestvérem. 3 fiú és 2 lány. Akkor édesapám ugye ott született, 920-ban a Tiszától északra elő területet átadták, hogy a Trianonba Csehszlovákiának. Édesapám és 2 testvére, Lőrinc, az, aki dr. Tamáska Lőrinc nyugalmazó bíró majd ügyvéd, és János, aki pedig teológiát és egyetemet végzett Debrecenbe, ő pedig református lelkész volt, egyházmegy tanácsbíró. Őket a csehek katonaszökevénynek minősítették, és akkor még ott volt 120 hord birtok a családnak, azt is elkobozták. Ők többet oda nem ismertek, hanem mert mindjárt miszt katonaszökevényeket a csehek letartóztatták. Édesapám Magyarországra jött, Sárospatakon végezte a 4 alsót, ami kálvinisták vagyunk, ugye, nem szégyellem vastagnyakú, és a 4 felsőt pedig a másik híres kollégiumban, a Debreceni kollégiumban végezte, majd Pesten aztán tanári oklevelet szerzett, de ő is egy szemesztert Jénába, és egy szemesztert pedig a Hallei Egyetemen végzett, úgyhogy magyar történelem és német szakos diplomája volt. Hazajött, 907-ben kinevezték Nyíregyházára, tanárnak, akkor ott még polgári iskola nem volt, és 3 végzett fiatal tanár megalapította a polgári fiúiskolát amelyiket édesapám Jókai Mór névre keresztelt, úgy ők kezdték meg, és még segédtanárokkal is, ők alapították az iskolát. Ő, mikor ott kezdte a tanári pályafutását 1907-be. Kitört a háború, ő már akkor leszolgálta a katonai szolgálatát, 14-ben bevonult, akkor a kárpáti harcokban Uzsoknál megsebesült, lábsebesüléssel, akkor hazahozták, felgyógyult, távolikosban megint kiment, és akkor az a rész, amelyiknél ő szolgált, ugye, a Munkácsi ezrednél, az már akkor Ukrajna területén volt, és a Bucsas Jazovicei híres Brusilov offenzívába súlyos nyaklövéssel ő fogságba került. Onnan őt elszállították egész keletre, Vladivostokig, és ő 4,5 évet töltött Vladivostokon, és hadifogoly. Saját költségén jött haza Vladivostokból, mert ott ő már pénzt keresett, egy híres, mikor a cári uralom megszűnt, a kommunisták azt mondták, ti a cároknak voltatok a fogjai, mi nem adunk neki, menjetek keresni pénzt, azt abból éltek. Édesapa elment egy vendéglő, először pincér volt, aztán főurat belőle, mivel németül, franciál és angolul is, már akkor angolul is tudott, akkor nagyon jó állása volt, és saját pénzén 1921-ben 52 napi hajó után jött haza Magyarországra, és Trieste-be kötöttek le. Hazajött, persze mindjárt visszavették az iskolához, ahonnan ugye elkerült, ott egy évig volt még tanár, és egész 1941-ig aztán ő volt az igazgató az iskolának. Tartalékos századosként fejezte be a háborút, bent volt a harctéren a második világháború 5 évig, nem volt délvidéken, aztán kiment Kijev és a környékére, úgyhogy ő amerikai fogságba esett. Özöcsém, francia fogságba esett, és majd az én rám is rám külön, pedig szovjet-orosz fogságba estem. Őt hazaküldték, már 60 éven felül volt, és tartalékos százados. Persze otthon lakásunkat elvették, mindenüket elvették, úgyhogy egy utcai szobát tudott valamának, amelyiknek ablaka nem volt, mert azt mondták, nácinak, fasisztának, nyugatosnak nincs ablak, úgyhogy egy bedeszkálott ablakú kis szobába lakott. Édesanyám pedig nyugaton maradt még, mert nem tudta, hogy 3 fia és az ura hol van. És édesanyám csak 46-ban jött haza, az öcsém kereste fel, elvitte magát francia zónába, és ott édesanyámmal együtt, és mikor híre jött, hogy édesapám már Magyarországon, akkor édesanyám 46-ban hazajött. Így a család egyesült, öcsém Franciaországba, 5 évig szolgált a franciáknál, majd kiment Amerikába, aztán megtudták én róla, hogy én szovjet fogságba estem. Úgyhogy így a család szétszórult. A húgom akkor került, aztán ugye Kassán ott maradt, ez már cseheké volt, és neki akkor már nem lehetett a Kassai Magyar Színházba játszani. Igen.
Szüleim eddig éltek?
Édesapám, még mikor én kikerültem véglegesen, 1953-ban jöttem ki a börtönből, akkor még édesanyám élt, és édesapám is ugye egy utcai, vagy egy udvari lakásban egy szoba konyhát kaptak végre, akkor már nagy nehezen. Addig még nyugdíjat se kapott édesapám, németet és franciát, meg angolt tanított olyanoknak, akik tudtak egy kis ennivalóra pénzt adni neki, abból tartották fel magukat. Mikor én hazaérkeztem, akkor még édesanyám is élt. Édesanyámmal együtt éltem még 8 hónapig, akkor sajnos ő kapott egy hasnyálja mirigy rákot, és 3 hónap alatt belepusztult. Ő meghalt 54-be, édesapámmal együtt éltünk tovább, és akkor én 55-ben megkaptam az írás, hogy felvagyok, mert a rendőri felügyelet alól, és akkor én tudtam, ja, orosz fogság, hát az meg hosszú nóta. Én megtanultam a varsói opera díszlettervezést, egy tartalékos lengyel főadnagy volt. Úgyhogy én mondjuk, már színházunk is volt Horongyesben 49-50-ben. A díszleteket én terveztem, én festettem, és szóval ezeket csináltam. Rám találtak, és kapott, én fizikai munkát végeztem akkor, 55-ig a szőlőbe dolgoztam, állami gazdaságban, kapáltam, kaszáltam, havat hánytam, rigolíroztam, és krumplit ástam, születeltem. És akkor jött egy ajánlatlevél az Egri Gárdonyi Géza Színháztól, 1955. szeptemberében. És hazajövök a munkából, persze csak a munkára mehettem, 4 kilométerre sátorral jó helytől és vissza. Főutcát nem használhattam, étteremben nem mehettem, moziban nem mehettem, templomban nem mehettem. Akkor mindig otthon kellett lenni, mert az AVH-s engem ellenőrzett. És azt mondom, fiam, kaptál le levelet, de tévedésből felbontottam, mert nem volt ráírva, hogy ifjú, és Tamás Kendre, Tamás Kendre, Barassi Tamás. Azt mondja, ez neked szól. Meghívtak a Gárdonyi Géza Egri Színházhoz díszletfestőnek, vezető díszletfestőnek. Amúgy édesapám, én nem megyek át. Most szabadultam tulajdonképpen, hát úgyis kirúgnak el. Azt mondja, fiam, összeadjuk azt a pénzt, mert egy el Egerbe. Elmentem Egerbe, Rutka jött óta, a Rutka Évának a bátyát, nem nagy lómen volt, de pártag volt, tehát egy kicsit ugye, mert átmentem, mert elutaztam, és mondtam, hogy én vagyok, ez a levelet kaptam. Azt mondja, mikor tud kezdeni? Mondom, igazgató úr, én börtönben voltam, magyar kereszt csendőrszállás volt, én rendőrfelszállás voltam, most szabadultam, tulajdonképpen, én nem akarom, hogy hónap kirúgjanak. Azt mondja, kérem, mi már a egész, először, engem nem ezt szólítson igazgató úrnak, mondom, hogy elvtársnak nem szólíthatom, mert ha az igazgató velem egy elven, akkor úgy kirúgják a párból, csak úgy füstöl. Akkor minden esetben, hogy mikor kezdek. Mondom, egy szár ruhában vagyok, nem volt sok ruhám, az igaz. Mondom, haza kell menni legalább egy váltás fejérnőből, és akkor tudok kezdeni. Mert nekünk kezdeni kell egy Gárdonyi galapba, darabba, az Annuskával is, díszletfestőnk, és nem, nincsen. Jó. Azt mi mert megszereztük az írás AVH-tól és a kommunista pártól, hogy ön kezdhet itt, mint vezető díszletfestő, 2 díszletfestőt kap, egy női szabót, egy férfi szabót, és két olyan mesterembert, akik a díszleteket ugye össze tudják állítani. Mondom, hát akkor meg kell. Így kezdtem a művész életet Egerbe 1955. szeptember 5-én. Aztán jött 56. Akkor is...
Erre ugorjunk majd vissza később. Szülei hol vannak eltemetve ott?
Sátoraljóhelyben vannak eltemetve. Édesapám aztán 56-ba halt meg, 56-ba, de Pozsonyban, mert én Kassán megnősültem, mert az én menyasszonymat még háborúra eljegyeztem, és én nem kaptam útlevelet a kommunista hatóság, hogy osztályidegen és politikai megbízhatatlan, úgyhogy én átszöktem a határon, és megesküdtem Kassán, polgári házasságot kötöttem, 2 üveg szamorodni erejével a cseheknél, a nadrágtartós oroszlán előtt, de nem a vörös csillag előtt, ugye, Magyarország. Édesapám nevezte a cseh oroszlán, hogy hátulról nadrágtartós oroszlán előtt, és akkor visszajöttem, nekem meg volt egy írásom, hogy polgáriak megesküdtem Kassán, de visszajöttem, én nem jelenthettem be, mert azt mondták, ugye, többször kértem útlevet, és nem kaptam, mindig elutasítok, politikai megbízhatatlan útlevet nem kap. Most én hogy jövök a magyar hatóságokra, hogy megnősültem Kassán, hogy ment át, még bevittek volna mörtök. Úgyhogy nős voltam, és akkor a feleségem Kassán maradt, ezt nem tudod átjönni. Akkor ez 56. augusztus 11-én volt, és 56, ja, édesapámmal akkor, az esküt meg, igen, ja, bocsánat, később aztán, hogy történt. Akkor megkaptam az útlevelet édesapámmal együtt, akkor átmentük, és az egyházi esküvőt megtartottuk, de édesapám Pozsonyba hirtelen szivatagba meghalt a húgomnak a lakásán, ott lakott a férjével. Akkor visszajöttünk, nehezen a hamvait át tudtam hozatni Magyarország eltemetés, az édesapám mellé a Sátoraljóhelyi temetőben van eltemetve, 1956-ban. Akkor még fel se ocsúttunk, kezdődött a 56-os szabadságharc. Én jelentkeztem a Vármegyeházán szabadságharcosnak, illetve hogy úgy hívták, nemzetőrnek.
Igen. Erre majd visszatérünk. Igen. A szabadságharcra. Igen. Még egy pillanatra menjünk vissza a középiskolás évekre. Vannak-e kedvenc tanárai, kedves oktatói?
Hát sajnos már minden tanárom meghalt.
Kikre emlékszik szívesen?
Én nagyon jó emlékszem az osztályfőnökömre, aki 7 évig dr. Vitéz Dengellegi Lajos latin tanárom és osztályfőnököm volt majdnem 7 évig. Dr. Gacsályi Sándor, aki a Sorbonon végzett Franciaországban, azóta francia tanárom, és egyúttal 7.-8. ő volt az osztályfőnököm, és kedvenc tanárom végtelen. Szóval még neki tudtam írni a levelet innen. Aztán a rajztanáromat szerettem, Kozák Istvánt, bár ő nem szerette az, aki jó volt rajzban, sose segített nekem, és ő volt a cserkész csapat parancsnoka, a 88-as számú szabad cserkész csapat parancsnoka, ahol engem 925 Pünkösd napján avattak cserkészé. És egészen végig ő cserkész voltam, rajvezetői rangig vittem, és utána letettem még a segédtiszti vizsgát is. Ez volt a cserkész múlta. Hát a tanáraim közül mondom, kedveltem a tornatanáromat, egy nagyon rendes ember volt, Zágoni Dezső, székely ember volt, a hittantanáromat is, Kónya Gábort szerettem a három hittantanár közül, aki menekült volt Erdélyben, kimondott erős székely derékember Kónya Gábor. És ja, első négy évben vastagbetűs voltam, de aztán egy kicsit lejjebb mentem, úgyhogy édesapám nem örült neki, mindig azt mondta, mindenből megbukhatsz, németből, franciából, latinból, de ha magyarból nem lesz jeles, szíjat hasítok a hátadból. Hát ez csak képletes volt, de ezt meg is tartottam, én végig jeles voltam magyarból, és jelesen is érettségiztem, úgyhogy 5 tantárgy volt az érettségi tételve, magyarból és fizikából jeles voltam, történelem, latinból, matematikából kettős, hogy jól értem. 1931-ben. Akkor vonultam be aztán katonának.
Igen. Közeledett a háború,
igen,
alakult az élete.
Igen. Hát ugye akkor 31-ben beiratkoztam az egyetemre, a Gróf Tisza István Tudományi Egyetemre Debrecenbe. Jogot végeztem, mert a Képzőművészeti Akadémiára nem vettek fel művésznek. Pályáztunk 120-an, és csak 60-at vettek fel. Azt mondták, nem mondták, hogy nem tudok, de nem volt protekció, kihúzták el, azt mondták, jövőre jöjjek újra. Hát akkor én megtelefonáltam édesapámnak, hogy nem vettek fel, akkor azt mondja, gyere haza, rektor engedje fel, vagy végül a Debreceni Egyetem jogi karára, mert Magyarországon a jogi doktor még az orvosi kamarának is lehet elnöke. Rugon Fabi Kis István volt akkor rektor, derék jó magyar ember, történet szakos, és édesapám is benn volt, és azt mondta neki, te azt mondja, ne tegezze, nem mond nekem méltóságos uram, vagy nem tudom, azt mondja, te is középiskolai tanár vagy, szó. És azt mondja, nem vagytok is székelyek, hogy Tamáska, meg Józsika, meg Péterke, meg Szabolcska, ezek mind. Hát azt mondja, erről én nem tudok beszélni, de tudjuk, hogy Háromszékben volt egy Tamáska ág. Ez is igaz, mert én aztán később 31 óta én magánszolgálomban családtörténet kutatással is heraldikával, genealógiát heraldikával erősen foglalkoztam, sőt van egy pár munkám is ebből a dologból, ebből a szaktárgyból, igen. Szóval így lettem én jogász, rektori engedélyem, mert már októberben mentem az egyetemre. Elvégeztem az 3 évet, 3 alapvizsgát tettem, akkor ugye szigorló jogász lettem, akkor letettem a vegyes szigorlatot és a tételes szigorlatot, hátra volt a történeti szigorlatot. Úgyhogy nem tudtam ledoktorálni, mert közben a Magyar Király Csendőrséghez hirdettek felvételt, amelyikhez jogvégzettsége kellett. Nem kellett a doktori diploma, csak az abszolutórium. Nekem az megvolt, meg 2 doktori szigorlatom. Mert én nem akartam állami doktor lenni, én jogi doktor akartam, nem miért csak Piccolo doktornak a doktor politicét, annak neveztük, ugye. Az nem semmilyen se képesített, csak dísz volt. Hát így nem doktoráltam le. 400-an pályáztunk a csendőrséghez, és 40-et vettek fel, azok között köztem voltam. A Ludovikánt kellett 1 évet eltöltenünk.
Mikor vették fel oda?
A 1938-ban. Ludovikán 1 évet kellett eltölteni, mert ugye ezek mindenféle fegyvernemből volt, ott volt tűzér, huszár, gyalogos, utász, híradó, vonatos, légvédelmi, lovas tűzér, minden volt is. Ezeket össze kellett egy évig ugye, mint csapattisztet össze kellett rázni, hogy legalább egyforma kiként. Ott be voltunk sorozva a 3. évesek közé, mert mi nekünk le kell, én akkor már tartalékos tűzér hadnagy voltam, és hadapró csendőr őrmesterek voltunk 40-en, és ami a huszárokkal mellett voltunk elhelyezve. Én osztály és rang első voltam első fél évben a 40 közül, de volt, aki nálam szorgalmasabb volt, úgyhogy a év végére lecsúsztam 2. helyre, és dr. Kuli Sándor, százados, jó barátom, akinek az özvegyét én elvettem, a Kuli Sanyinak az özvegy, csendőr özvegy, az lett a rangelső, én a Ludovikán 2. ranggal végeztem. Akkor át kellett menni 1,5 évre a Böszörmény útra, a csendőrtiszti tanfolyamra, ahol főleg jogi és csendőrségi szaktárgyakat tanultam, csak csapattiszti kiképzés volt, ugye. És hát ott a rang megállapítás úgy, hogy a tartalékos tisztivizsga, a Ludovik Akadémia, a csendőrtiszti tanfolyamnak a három ugye osztályzást összeadták, és abból bonyolították ki, vagy hámozták ki, úgyhogy a 40 közül 12 rangszámmal avattak hadnaggyá. Nem bántam, mert én nem törtem magamat, nekem nagyon fontos volt a lóim, a lovasoknál akartam mindig szolgálni, a lovas csendőrtisztnek, és hát az volt a fő-fő tantárgyam. A büntető törvények, meg ezeket azt mondja, az már mind túl vagyunk rá, tehát egyetemben le voltunk, már vizsgálva, szigorlatom, meg alapvizsgám meg volt. És nem törtem magam, 12-es rangszámmal avattak, és akkor fel kellett írni, hogy ki hova kéri magát.
Mikor avattak?
Már 940. július 10, július 11-én. Mert akkor volt már 40, akkor volt Erdély ellen mozgósítás, minket csak augusztus 20-án Szent István napján kellett volna avatni. Jászverényből a lovasoktól berendeltek, és mi van, ezt ma láttam a hadnagyi zubonyoklót, miért később, miért bejön mindenki, akkor avatnak, már csak hárman hiányoztunk. Megcsinálták, három nap múlva avattak bennünket, csendőrharnál 940. június 11-én. Akkor fel kellett írni, hogy ki hova akar kerülni. Hát én felírtam, hármat. Első, kiskuharsi lovasosztály. Másik, kiskuharsi lovas továbbképző osztály. Mondom, mit írjak be harmadikon? Kassai kerület, nyíregyházi osztály, nyíregyházi szány, mert tudtam, hogy a nyíregyházi szánynál két lovas szakasz van és egy gyalog szakasz. Felolvassák, hogy akkor még nem volt név, akkor nem volt rangszám, hanem T betűnő felolvasnak, azt mondja, Tamáska hadnagyurat, Kassai kerület, 8. kerület, Nyíregyházi szánt, hogy beosztott tisztnek. Hát a többi, hogy került ura? Tudjuk, hogy nem szabad volt helyezni az embert, ahol való volt. Egész máshol kell. Hát mondom, én ezt csináltam. Harmadikra beírtam, lesz a világ, és oda vett. Hát én ott nagyon jól szolgáltam, mert hogy Nyíregyházán nekem születési helyem, 27 évig értem Nyíregyházán, elemit ott jártam, gimnáziumot, tűzéreknél ott szolgáltam, édesapám ott volt nem tudom hány éve, az egész város mindenkit ismertük Szabolcs megyébe, és Nyíregyházán. Úgyhogy oda kerültem. Én nagyon jó értem, ott közben előléptettek főhadnaggyá, és 1941-ben megkezdődött a szovjet elleni hadművelet, akkor engem hadiszolgálatba helyeztek, mentem ki Ukrajnába frontra. Akkor egyszer megsebesültem egy aknaszilánk, hogy tóda, de nem volt olyan nagy sebesült, csak azt éreztem, hogy meleg a nadrág, mert folyt a csizmám babér, mert ott mellette egy szakasz, hogy meghalt, és négy emberem még megsebesült. Akkor onnan szeptember végén visszarendelték ezt a alakulatot, kisújszállásra, és akkor bevonultam újra a béke beosztásomban Nyíregyházára. Ott volt egy tűzér Hubertus, november 4-én Hubertus napján, és én a csendőrlovakkal, vadászlovaglásokon nem szabad volt részt venni. Volt nekem lovam a csendőröknél. És akkor én kaptam egy kölcsönlovat a tűzérosztálytól, ahol szolgáltam annak ide 31-től 34-ig, és októberi nap volt, a lovam megcsúszott egy nagy fatönknél, és én átbuktam, és utána a ló rám esett, és akkor három bordám betört, agyrázkódást kaptam, és idegsokkot, úgyhogy kórházba kerültem, három hónapig ott felépültem, és mindig nézték, hogy a bordám egy ötpengős nagyságú vérfoltot csinált a tüdőmre, és akkor az eltűnt, akkor áthelyeztek Nyíregyházáról Máramarosszigetre osztálysegédtisztnek. Ott voltam 943. március 15-től egészen 44 őszig, mert akkor már az oroszok ugye a Kárpátokon belül voltak. Akkor mozgósították az egész területet, akkor én már szányparancsnok voltam, ami százados, mert 43-ban lettem százados. Akkor az én századommal vonultam vissza, és mikor elhagytuk a területet, ott a 24-es gyaloghadosztály teljesítő szolgáltat, és jött egy honvédelmi minisztérium parancs, hogy Tamáska százados, a alakulatával a 24-es gyalog hadosztályhoz van beosztva. Hát én 85, mert nekem 250 csendőröm volt, az idősebbeket láttam, menjenek a fogatokkal, asszonyokkal, gyerekekkel, menekültekkel hátra, és akkor 85 csendőrömmel jelentkeztem a hadosztály parancsnok a Vasvári altábornagyúrnál, és akkor megint hadibeosztásba kerültem, ez 944. október 18-a volt. 17-én már Máramarosziget elesett. És a ezzel a hadosztály egészen Tokajig mentünk le. Tokaji védőállásig, hogy sajnos mindig visszavonnak. Már akkor Erdélybe betörtek az oroszok, és mi a zsákba voltunk mindig. Úgy húztak vissza, akkor Tokajba kerültem, és akkor a hadosztály állományába tartoztam, és nekem Rakalmastól egészen Tisza lökig tábori csendőrösöket kellett telepíteni a Tisza parton, amely arra volt rendelve, hogy az összes hídakat őrizni, illetve ahol nem, ennek kevés hívók, az összes járműveket, csónakokat mind a mi uralunkra áthúzni és őrizni, hogy oroszok, ha jönnek, ne találnak ladikot, vagy csónakot, vagy valamit, hogy át tudnak jönni. Hát egészen addig voltunk, míg az oroszok egészen Tiszáig jöttek, akkor Ricsére mentem a hadosztály parancsnoksághoz, akkor robbantották a németek fel a Erzsébet hízet és a vasúti hízet Tokajba, úgyhogy az oroszok már ott voltak, már lőttek bennünket. És felmentem motorkerékpárral, egy csendőrrel, egy ragály őrmester volt a motoros, én csak ültem mögötte, és ott mondták, hogy a Honvédelmi Minisztérium parancsa, hogy a én alakulatom ki van vonva hadművő területről, induljak el nyugatra. Elindultam nyugatra.
Milyen indokkal?
Hogy kivonták ezt a csendőr alakulatot 24-es hadosztálytól. Mert nyugatra gyűjtötték, Budára gyűjtötték a csendőr alakulatokat. Ugye, hát ugye nem tudom hány ezer csendőr, csak 3000 meghalt, és jaláta. Akkor leérkeztünk Gesztelybe. Gesztely az a község, ahol az én anyai nagyszüleim laktak. Hát én mikor megérkeztem Lóháton oda, én mindjárt nagyanyámat keresem, meg volt ijedve. Jaj, fiam, mi lesz, hogy van? Hát és akkor azt mondtam, hogy itt ki vannak az emberek fáradva, pár sebesült van, nem tudom, azokat hátraküldtem kórházba, hogy egy napot pihenünk, felszerünk, és megvan a parancs, hogy nekünk nyugatra tovább, Miskolc irányába kell tovább menni. Alig, hogy ebédelünk nagyanyámnál, 8 csendőrtiszt, fiatal csendőrtiszt barátom meghívta nagyanyámhoz, jöjjenek oda, és ebédeljenek velünk. Jött egy csendőr futár, azt mondja, Szálas Általában a HM-ből, Honvédelmi Minisztérium parancs, mi van? Azt mondja, Tamáska Szálas, azonnal adja át a Szálas Petri Frigyes főhadnagynak, és Tamáska Szálas azonnal vonulja be Aradra a 106-os póthadosztályot. Hát jó, messze mondom, szerencsés Arad, de előbb jelentkezzen Kassán a 8. csendőrkerületben. Akkor Lóhátra ültem, és 4 csendőrömmel felmentem. Én átadtam Petrinek a századomat, mondom, síróba csúsztunk, akkor a csendőreimről. Felmentünk Kassára, azt mondja, ott fogadnak, azt mondja, nem mehetsz Aradra, mert az oroszok és románok betöltek, és elfoglalták Aradra, te már nem tudsz meg. Itt maradsz, addig még új HM parancsot kapsz. Akkor én Kassán voltam október, november, december, január. Akkor ott a egyik parancsnokunk lovastisztet keresett, mert fel kellett szerelni egy fogatolt vonatosztály, tudod mi a járművek, szekerekkel, lovakkal. És nekem volt akkor 80 lovam, szekereket rekviráltak meg honvédségi szekerekkel, és akkor engem kineveztek fogatolt vonatosztály parancsnoknak, azt mondja, egy lovas ember kell, aki ért ehhez. Hát illettem én csendőr léttem, aztán fogatolt vonatosztály parancsnok, és csendőrök voltak rajta, egy rohamszázad, egy ilyen robbantó század, szakasz, és a többi a hajtók a honvédok voltak. Na most a Kassán mi ott voltunk, az én embereim, a fogataim, a harcolóknak, akik már Abaúj szántó, meg ott délen a Hernád partján védtek, lőszert, ennivalót, ezeket szállítottak az én fogatjaim. És akkor a parancs jött, hogy már Bárcán vannak az oroszok egészen, az 6 km Kassától, Kassát ki kell üríteni, fel kell adni, ez volt 1945. január 17-én. És igen, már hallottuk az ágyúzást, és már be is lőttek Kassára, és akkor én ezzel a fogatolt vonatosztállyal, ugye, 80 csendőrrel és 40 lóval, és honvéd hajtókkal elindultam felfele, Jekelfalon keresztül, Igló, Liptó-Szentmiklóson. Liptó-Szentmiklóson, meg persze légitámadás Kassától kezdve mindig a raták támadtak. Liptó-Szentmiklós, amit a tótok úti Liptiánszka, Szvati Mikolás. Ott éppen, hogy a Paludjai kastélyban a lovaimat és a embereimet el tudtam helyezni, jött egy futár, azonnal menjek a régi koronaszállóba. Ott fogadott engem Ferenci Endre, a csendőr alezeres, nem a Vitéz Ferenci László, aki kivégezte. Jó, hogy jössz, itt a parancs a Honvédelmi Minisztériumtól, csendőreiddel, lovaiddal együtt azonnal az első hadsereg közvetlen rendeltségében alá vagy rendelve. Neked Liptó-Szent Miklóstól egész Pöstényig táborőrsöket kell telepíteni, hogy a visszavonuló és az előrevonuló leharcolt hadsereg és új rész át tudjanak jönni harcolni a Felvidékre. Hát én tudomásul vettem, és akkor mindjárt behívtam a őrsparancsnokokat, és beosztottam a térképen Liptó-Szent Kralovány, Rózsa, hegy, és így tovább egész Pöstényig, hogy hol telepítek csendőrőrsöket, táborőrsöket. És ez lett az én új feladatom, és akkor én az első hadsereg közvetlen parancsnokságához tartoztam. Zsolnánál jelentkeztem a Vitéz Dezső vezérezredes úrnál, és mondtam, hogy már terve megvan, ennyi csendőröm van, 120 csendőröm és 80 lovam, és a hajtók plusz a honvéd hajtók. Akkor én lementem egészen Trencsényig, és Trencsény püspök alatt volt egy község, mivel lovakkal voltunk, nekünk csak faluban lehetett elhelyezni, és Trencsény püspökibe egy földbirtokosnál ugye foglaltam szállást lovaknak, egy pár embernek, és a törzs ott volt. Mi ott voltunk egészen, és a partizán volt kiírva már Zsolnától egész lefelé, mindig sárgata, aktunk, partizánge fár. Hát össze is ütköztünk kétszer a partizánokkal, ugye, mi csendőrök, jó, visszavertük őket a hegyekbe, de szerencsére megúsztuk, csak az én lovam megsebült, átlőtték az egyik lovamat alattam, és akkor ott voltunk, és a rendet fenntartottuk a Vágvölgyében, mert a szlovák csendőrséget a németek leszerelték, mert megbízhatatlanok voltak. Úgyhogy egy magyar csendőrjárőr volt, és mert volt mindig egy szlovák csendőr, fegyver nélkül, aki mondjuk tolmács volt. Tehát így értük egészen 1945. januártól egészen márciusig az életünket. Akkor kaptuk azért, hogy a parancsot, hogy le kell vonnom az összegyűjteni, és a Kosztolna mellett volt egy falu, oda gyűjtsem össze az embereimet. Hogy én ki vagyok vonva az első hadsereg parancsnok, és nyugatra menjek a csendőreimmel, nyugatra kitelepítésre. Velem volt dr. Bánki László százos, idősebb volt nálam, azt hiszem 6 vagy 7 éve, és azt mondja, én most jövök Pozsonyból, én vissza vagyok küldve a frontra, azt mondja, te még fiatal vagy, előtted még a hadi események, előtted kitüntetés, meg ez ma, én már vén ember vagyok, nem cserélni, mondom, Laci bátyám, hogyha megcsinálod, én szívesen visszamegyek a frontra, de ott voltam. 35 csendőt kellett magamhoz venni, csak fiatalokat vettem, szakaszvezetők, őrmester és két törzsőrmester, 35 csendőt magamhoz vettem, pár lovat szekeret, és akkor már pár óra múlva jött a parancsa Bánki László, hogy Bánki százados vegye, dr. Bánki László százados vegye át a Tamáska százastól az embereket, lovakat, és menjen nyugatra, én pedig menjek keletre, akkor a harcok már a Stubnyafürdő és azon a részen voltak. Oda kerültem, sajnos ott megint a 24-es hadosztályhoz merültem, viszont már ismertek. Csomó ismerősebb volt. Az én csendőreimmel, akkor 35 csendőreimmel lementem Stubnyafürdőig és Háj községig. Ott történt az, mikor a 24-es hadosztály átállt az oroszokhoz. 3 vezérkari tiszt és 4 ezredes. De akkor az én csendőreimet bevetették, engem lefogtak a németek, a gestapo, letartóztattak, hogy át akarok szökni az orosz, hogy fenébe volt erre gondolatom. És akkor a csendőreimet kivitték az első vonalba, a 35 csendőröm közül megmaradt 12 tögi, mindenki elpusztult. Enni nem adtak, de történt, hogy lőttek, mert ahol a magyar rész átment, ott németek és magyarokkal kellett pótolni a vonalt, és visszatartani az orosz benyomulást. Hát én akkor megszöktem a gestapo fogságából, egy német főhadnagy, egy gestapo főhadnagy, a gróf Réai kastély pincébe voltam akkor bezárva, 2 tisztet, a csendes főhadnagyot és a gergelyfi hadnagyot kivitték a kertbe, és az agyon lövett a gestapo ez a SS-ekkel, és akkor engem vittek, hogy visznek egy német tábori bírós, notári bíróság, és ott kivégeznek. Mikor Pribósz községbe értünk, vasárnap volt, jött a népke a templomból, én kiugrottam a gépisztől, mert az autó is a tömeg között ellógtam. Nem tudták a fegyvert használni, mert a nép, a ottani falu lakosság éppen mentek. Én elszöktem, felmentem a hegyekre is, mikor csend lett, lejöttem is, megtaláltam a 24-es hadosztályból egy ezredest, aki a tábori rendészetnek volt a főnöke, és jelentkezte el, hogy most szüttem meg fogságba, egy német főornagy gestapó elfogyott, az embereim ott maradtak harcolni, nekem itt a kocsisom van, meg a legényem. És akkor én az oltalmában maradtam, minden nem mész elő, ő intézkedett, egy von Lösszűr vezérezredessel beszélt, ott a legnagyobb német parancsnokkal, ezt a gestapó főnök elfogadta, és állítólag agyon is lövette, hogy engem jogtalanul tartóztatott le. Én azt mondtam, az ezredes úr mellett vagyok, nem mehetek sehova. Minket kitelepítettek aztán Morvaországba maradékot, hogy feltöltük a 24-es és a 16-os hadosztály feltöltik, új felszerelést kapunk, fegyvert, és újra az oroszok ellen majd támadunk. Ez már április vége volt, akkor engem kineveztek a legmagasabb magyar összekötőtörzs parancsnokának, mert Vitéz Tasi Plávenszki csendőr alezetes megsebes, hátra került, és én, mint százados kerültem el a törzstiszti helyre. Hát nem sokáig voltam ott, mint tábori rendészeti főnök a magyar összekötő törzsnél, ott egy csomó ezredes, nem tudom kik voltak, én voltam a legfiatalabb, mint százados. Vonultak és jöttek, a Malinovszki hadsereg körülfogott bennünket, és már Prága alatt 40 kilométerre estem fogságba. 1945. május 11-én, mert mi magyarok nem tettük le csak 11-én fegyvert, a németek már 9-én letették. Akkor mondták, hogy a szovjet fogjai vagyunk, és tegyük le a fegyvert, mert ahol fegyvert találnak, a tisztet kivégzik, és a legénységet megtizedik. Mondtam emberek, tegyék le a fegyvert, én is pisztolyot bedobtam egy kútba, mondom, nincs mese. Így lettünk hadifoglyok.
A századosi kinevezése mikor történt?
1943. augusztus
1. És a vitézségi címet...
Az 43 óta a vitézi rendben felvétel nem volt, csak úgy volt, hogy akinek megvan rá a kitüntetése és a lehetőség, hogy rendezze, az majd háború után lesz. Hát háború után én 5,5 évig Szibériában voltam, 5,5 évig Magyarországon börtönben, csak mikor kijöttem ide 57-ben Amerikában, akkor tudtam, hogy a nyugaton a vitézi rend létezik, és akkor beadtam a kérvényemet, és nem tudom hány okmányt, a haditényemről, kitüntetésemről. Kuli Sándor, aki a feleségemnek a férje, dr. Kuli Sándor, ő a Honvédelem Minisztériumban teljeset szolgáltott, a csendőrségi osztály. Ő adott egy írás, hogy ő maga vezette, hány kitüntetésem volt, sebesültem mindent, és azt beadta, egy olyan fontos okmány volt, én nem tudtam volna, nekem mindenem elveszett, ugye. Szóval akkor beadtam, és 14 törzskapitánya, vitézi szék elbírálta a kérvényemet, és mind a 14 igennel felett, hogy úgy a harc teljesítés, mint a kitűtése alapján vitézi címmel jogosultak. Így engem már kint avattak.
Ez Pittsburghben volt?
Nem, Németországban.
Németországban
volt, Münchenben volt a központ. Itt mindjárt vitézi hadnagy lettem 11 évig, és 2 évig pedig az egész USA területére voltam székkapitány. Volt egy törzskapitány, egy székkapitány, és 5 vitézi hadnagy. Ez volt akkor csak a vezetőség is. Hozzám tartott, mint vitézi hadnagyhoz, annak ére 26 vitéz, és mikor még székkapitány voltam, az Egyesült Államok összes vitéz hozzám tartott. 2 év után lemondtam.
Értem. Ugorjunk vissza a fogságba esésig.
Ez mondom, 1945. augusztus 11-én történt. Malinovszki megjelent, ott körülbelül 12 ezer magyar volt együtt, a gróf kárnoki lucernásán gyülekeztettek bennünket, mert jól láttak bennünket. Malinovszki oda lovag volt a vezérkarába, és tolmács útján mondták, hogy mostantól kedve a győztes vörös hadsereg hadifoglyai vagyunk. 12 ezer ember volt, legénység, kb. 400 tiszt és csendőrtiszt egyedül voltam. Az idős tisztek azt mondták, hogy a GPU, illetve az NKVD akkor már vadászik a csendőrökre, mert mi fekete posztó voltunk a kommunizmus szemébe, a magyarországi kommunista eljárásuk miatt is, és azt mondták, vágjam le a hajtókámat, vagy legyek gyalogos, vagy legyek tűzér. Én azt mondtam, ezredes úr, én nem loptam, nem raboltam, és becsülettel szereztem ezt a rangomat, én nem mondok le. Még a Prödlitz községbe, a Rajec községbe a herceg Schwarzenberg kastélynak a kertjébe voltunk elszállásban, kőfal körülvéve, drótkerítés, őrtornyok, stb. Ott voltunk elhelyezve, hát ott a fűvő meg, ahogy elhelyezkedtünk a bokrok alatt.
Ez a mai Csehország terület.
Igen, mai Csehország. Rajec. Tehát fél óra sem telt el, már engem hívattak, név szerint. Hát biztos, vagy besúgó, mondta, már vittek oda egy NKVD-s őrnagy fogadott, letette a kutyakorvas és kitette a pisztolyt. És akkor mondta, hogy hány orosz öltem meg, hány zsidót szállítottak el a csendőr. Én meg hányat végeztem. Mondtam, én nem voltam hóhér, én ennél nem foglalkoztam. Nem voltam hadbűrre, mit értem el senki. Én magyar kérdő csendőr csapattisztultam, harcoltam. Én hirdem, mi tudunk mindent, mert ha tudják, akkor miért kérdeznek. Szóval így kezdődött mindjárt a sorsom. És akkor innen átgyalogoltunk egy másik helyre, Lomnicba, ott a Grófserényi kastélyban voltunk, 3000-en bezárom, és hagyni fogjuk. Onnan gyalogmenetben visszamentünk Brünnbe, 72 kilométer, lerongyolódva, szegényesen, és 1945. szeptember végén vagoníroztak be bennünket Rajecbe, Csehországon, Felvidéken, Magyarországon, Erdélyen keresztül vittek ki Jassiba, Jászvásárhelyre. És akkor ott helyeztek el, ezt nem tudom hány ezer hadifoglyot. Legénység, tiszteket, és egy csomó német volt már. No most akkor onnan Jassiból a széles nyomtámra áttettek bennünket, és 45 napi utazás után érkeztünk meg mínusz 23 fokos hidegbe Szibériába, az Obnak a felső folyása, azt hiszem az a rágtérítő magasra, 1000 kilométerre észak és alatt, ott csak a tajgába, csak erdő volt, és jég, és már semmi. Ért favágással kell foglalkozni. Oda jutottunk, körülbelül 200 magyar tiszt, és 400 német tiszttel kerültem oda ebbe a táborba. Hát mi a munkát megtagadtuk magyar tisztek, hogy mi nem dolgozunk, akkor próbálták, kényszerítette a népet, éjségsztrájkokat csináltunk, és ott másfél évet töltöttünk, és onnan hoztak át Szibériából bennünket, Európai Oroszországba, először a Volga mellé, ott az érdekes, Szibériában, a osztják földön voltunk, rokonok között, hát ezt nem tudtuk velük beszélni, ők a dróton kívül voltak. Mikor áthoztak a Volga mellé, akkor meg Cseremis földön voltunk. Azt úgy hívják, hogy Marinak most az oroszok. Azokkal is próbáltunk, mikor dolgoztunk itt az erdőben, beszéltek, fogalmak sok volt a magyar rokonságról. Aztán onnan átvittek bennünket Volcba, a Volga mellé, meg tatárföld volt. A tatárok minket szerettek, utálták az oroszokat. Ott már annyira megfogytunk, hogy volt, vagy nem, már németeket hazaszállították, 95 japán tisztet hazaszállították, lengyeleket hazaszállították, osztrákok hazaszállították, csak mi maradtunk magyarok. Minket aztán össze toboroztak és átvittek Voronyezsbe, egész a Don partjára, és ott négy táborba helyeztük el bennünket. Hát ott próbáltak szűrni, meg mindent, még hadbíróságra állítani egyes embereket, akire tudtak valami hamis vádat kitalálni, és 900, most mondtam ebbe a felolvasásomból, 950 decemberében történt olyan döntés az ENSZ-be, Egyesült Nemzeteknél, hogy Litvinovot felkeres, vagy Visinszki, vagy ki volt akkor külügyminiszter, hogy hány hadifogoly van még. Azt mondta, már hadifogoly nincs. Másodszor azt mondta, hogy aki van, az háborús bűn, és akkor feladták neki kérdésnek, hogy kikutatták, ennyi van, és sosem voltak bíróság, nem. Hát akik nem háborús bűnösök, bebizonyították, akkor azokat haza fogjuk szállítani, és akkor adták meg határidőt, 950. december 31-ig haza kell szállítani. Csapig jöttünk nyitott vagomba, lógáztuk a lábunkat, ott felszállt a AVH-s őrség, belekatoltak bennünket, farkaskutya, két géppisztolyos minden vagomba, és fel Pestre, és akkor elosztottak Budapest, Mosonyúti börtén, Kőbánya, és a harmadik pedig Vác. Elosztották ezt a nem tudom hány ezer embert.
Mikor értek vissza Budapestre?
Budapestre, hát mikor átjöttünk a határon, akkor volt még egy szűrés Nyíregyháza mellett a Sóston, ott egy pár embert mutatványból elengedtek, tartalékos zászlós vagy hadapró dőrmester, de én százoros egyenruhában voltam, nekem meg volt kitüntetése minden aranygombos köpenybe, nem vettem le, és azt kérdette tőlem a AVH-s tisztot, a dél őrnagyártás, aki Dajs volt a Rőfös Nyíregyházán, ismertem. Azt mondja, maga milyen egyenruhát viszont? Mondom, hát nekem sajnos csak ez a ruhám, ebben estem fogságba, és most 5,5 évvel megyek haza. maga nem megy haza. Maga disznó, gazember, népnyúlú, csendőr úr. Hát akkor nem megyek haza. És akkor oda bevonulóztak bennüket, és akkor felültek Pestre, eljöttek a börtönbe bennüket, és ott egy évet leültünk kihallgatások.
Melyik börtönbe?
Én a Mosonyi úti, ott voltak a ott tábornokok voltak, és mi csendőrök, és vezérkarja, a krémje volt a társaság.
Ez 950-ben?
950-ben, igen. 951-ig ott voltunk, és 951. októberében osztottak bennünket a tiszalöki erőműhöz, a kecskeméti orosz repülőtér építése, és én pedig Kazincz Barczi Károlyra a vegyi gyárat kellett felülteni. 2000 azt mi építettük fel. 52-53. 53 év végén szűnt meg a tábor, akkor hazaengedtek, akkor rendőri felügyelet alatt voltam, Budapestre nem mehetek, aztán Sztalinvárosba nem mehetek, meg határmáleti városokban nem mehetek, és akkor amint csak nehéz fizikai munkát végeztem, mint napszámos. És 55. június 27-én mentettek fel, akkor mentem azt a színházba. Ide visszatértem.
Térjünk vissza egy néhány rövid kérdés erejéig korábbi időszakra. A kormányzó úrral találkozott valaha?
Hogyne. Mi Nyíregyházán minden éven volt az őszi agarászat, ahol a kormányzó lejött, ő is agarakkal szeretett foglalkozni, Szabolcs vagy pár földbirtokos volt, akiknek jó agarai voltak, és minden agarászaton ott volt a kormányzó úr, és a kormányzói kíséretbe a csendőr osztályparancsnoknak és a csendőr szárnyparancsnoknak és egy lovas szakaszparancsnoknak ott kellett lovagolni. Mi ott voltunk a vadászaton, illetve az agarászaton. De ez ugye, mikor Erdély bevonulás volt, akkor én biztosítottam a kormányzónak a Nyíregyházat egészen Szatmár megyéig a útját, csendőrökkel, lovas és gyalog csendőrökkel, akkor útvonal biztosítás volt. Mikor átkerültem Máramarszigetre, Máramarsziget mellett Gyergyó, Tölgyes és környékén volt egy 180 nem hektáros, akkor ezébe mérték a területet hordva. Vadászterület, ami egy kis tájú vadászterület volt, ahol minden évben jött a kormányzó vadászni. Vagy medvére, vagy szarvasra, vagy pedig fajtkakasra. Azt megint mi, az én csendőreim, a Máramszigeti csendőrök biztosították. Úgyhogy én többször láttam a kormányzó urat, sőt, egyszer emlékszem, mikor álltam kint, ugye megérkezett a Turán körön vonat, és láttam, hogy reggelizett, nem zavart, oda mentem, jelentkeztem nála, integetett, és hát kijött a kóstábornok, azt mondja, a őfőműtős éppen reggeli, azt mondja, de látod, integetettek az ablakon, nem, az is elég. És azt mondták, hogy a kormányzó úr utazik, minden csendőr bújjon el bokor mögé, a lovasok bújjanak a híd alá, mert ő nem szereti azt, hogy őrzik. Úgyhogy ki volt adva, hogy a csendőrök nem álltak ott, hanem jött a Turánkövön, először jött előfutó mozdony két testőrrel és egy mérnökkel, előfutó mozdony, és utána jött a Turán külön volna. És akkor a csendőröknek el kell bújni, mert azt mondja, hogy nem szeretek, akkor kinézik, hogy engem őriznek.
Ez a vonat hogy nézett ki?
Az egy rendes volt benne, ugye hálókocsi, volt egy étkezőkocsi, és a testőröknek, és a beosztott tiszteknek is volt is még hálófülke, ugye. Neki volt egy külön kocsi, meg volt ebédlő része, ahol a főtisztekkel, a parancsőrtisztel, szájsegéddel, miniszterrel, minkkel együtt, és volt neki egy háló része. És mondom, hát persze magyar címer volt előre, ez egy magyar zászló is, ezt úgy hívták Turán külön vonat. Ezen jött a kormányzó. Mikor Erdélybe bemúlt volna, én akkor jöttem haza Magyarországra, vagy magyar, Nyíregyházára, mert oda volt a beosztásom, marha a vagomba jöttem, mert akkor már mozgósítás volt Erdély ellen. És édesapám, mint tartalékos tiszt, be volt vonulva, és Nyíregyházára jött a Pál Eduard parancsnok. És a 16. vágáról csak úgy, hogy jöttem, ballaktam, és mentem. Lesötített lámpák, ugye, légérőrúgja, és azt mondtam, hogy Tamáska hadnagyőrt keresem, láttam, édesapám volt tőle az asztalon, hogy beszélget tisztekkel. Fiam, te vagy? Mondtam, én is hadnagyőr, tartalékos hadnagyőr. És akkor édesanyám is előjött, és mondom, nem szabadulunk szeszesítőt, és akkor a mi kedvünkért, hogy engem, mint hadnagyot ugye üdvözlőnek, nem tudtak feljutni a hadnagyavatásra. Akkor mondtam, édesem, nézd ezt a vonatot, tudta, 16. vágát. Csendők sétáltok ott előtte, tudja, ki van ebben a vonatban? A társ jön, megnézve látnak. Azt mondja, a kormányzó. Mondom, hónap utazikhoz tovább Erdélybe, és én biztosítom a vonalat meg. Szóval még ilyen találkozásom is volt.
Milyen volt a csendőr élet úgy általában?
A csendőr élet nagyon szigorú spárta életet éltek. A legénységnek csak egy harmada nősülhetett meg minden őrsön, mert aki már nős, az gyerek, meg asszony, meg nem tudom. Úgyhogy nehezen kaptak nősülési engedélyt a csendőrök. És a nősülési engedély a csendőröknél eléggé kemény volt olyan szempontból, hogy egy szoba, konyhás lakás kellett biztosítani, legalább, de lehet, hogy egy szoba, egy konyha és két szobás lakás, a teljes fehér nemű és stafilungát meg kellett a mennyasszonynak lenni, ha lehetőleg négy középiskolát végzett, vagy tanítónő képesítése volt, vagy óvónő volt, ugye az mégis sokat számított azért, és a csendőr, ha megkapta, mint őrmester, 4-5 év után a nősi engedést, akkor nősülhetett. Azok már kint laktak, a nőtlen legénységnek, még ha tiszthelyettes volt, vagy háromcsillagos, vagy végül tiszthelyettes főtörzsőmesternek nevezték el, annak is mind a laktanyába kellett lakni. Az őrsparancsnok nőtlen volt, az is a laktanyába, az irodába lakott. Hát nagyon kemény fegyelem volt, és mese nem volt olyan szempontból, hogy esik az első éjfélkor, kettőkor felszelni, útba indulni árőrbe, és voltak, emlékszem, a lovas őrsöm olyanok, hogy 80 kilométert is lelovagoltak, hát persze ködbevő pihenőkkel mire visszatértek az őrsre. Főleg Nyíregyházán, ahol ugye Nyíregyháza város területén a rendőrség működött, de a külvárosban és a tanya területén ott csak lovasok tudtak működni, mert homok volt, nyíri homok volt, ott még kocsival is nehéz volt menni, mert országút kevés volt. Kerékpárra, mert egyáltalán nem lehet hogy nyíri homokba menni. Azért mondom, hogy két szakaszunk lovas volt, és egy szakasz volt gyalogszakasz.
Igen.
Az artisztek végtelen műveltek voltak, nem egy artisztunk jogi doktor volt, mert közben mi 4, maximum 6 elemi iskolába vettük fel a legénységet, aki leszolgálta 2 évet a honvédségnél, kiváló vagy igen jó minősítéssel, csak azokat vettük át. Az, hogy középiskolai érettség volt, nem is jöhet a szóba. Volt olyan tiszthelyettesünk, aki letagadta, hogy érettségiző, és azért vették fel, csak később sülkül neki megvan az érettség. De sohasem lehetett belőle tiszt. Na most ezek elvégeztek 4 középiskolát, leérettségiztek, beiratkozott az egyetemre, mint mezeljogás ledoktorát is, dr. Zádor János alhadnagy, nyugdíjban ment és ügyvédőrodát nyitott. Hát kijött egy fiatal hadnagy azért, és akkor jelentkezik a dr. Zádor János, hadnagy úr, dr. Zádor János általánosnak. Maga doktor? Igaz, jogi doktor vagy. Szóval, mikor mi hadnagy kikerültem, ugye, hát az ember, amit kapott, az csak elméletű, a gyakorlati, a csapatnál kapta meg. És akkor mondom, fegyverhasználat. Hát pap, alhadnagyhoz megyek, már 18 év ott szolgált az osztályparancsnokság, mindent, kisujjába út minden. Még az alezredesnek is ő is húgott néha osztályparancsnok. Mondom, nézze pap, hát itt van ezért fegyver használni, kemecsén. Hát tudna nekem segíteni, hogy mégis hogy állítsam össze a kihallgatást, kihallgatást, a jegyzőkönyvet? Azt mondja, tessék várni, adna jó. Bement az érve. 921-ben volt egy ilyen eset. Bement, kihúzta. Tessék elolvasni. Ez ennek a mintán meg kell szerkeszteni a jelentét. Nagyon segítettek, nagyon.
Miben áll a csendőrségnek ez a nagy vonzereje? Miért vonzott annyi fiatal?
Hát ezért ugye, hogy nyugdíjat kaptak, és ugye, ha nem is számított mondjuk talán egy magasabb rendűnek, de olyan megbecsült emberek voltak, és mondom csak, hogy egy tiszthelyettes vagy egy őrsparancsnokra már olyan emberismerete volt, hogy a főjegyző, a plébános, a református pap, a nem tudom, kis a ott lévő földbirtokos, vagy magasabb osztályban, vagy alállatorvos, vagy körorvos, mind nem, hogy barátkoztak, de szívesen voltak fel, és tanácsokat kértek tőle, meg segítettek nekik. Úgyhogy nagy volt a tekintélyük. A fegyelem erős volt, ugye, például én többször, ugye, jogvégzettek voltunk, többször voltam hadbírói tárgyaláson, mint ülnök, bíró, mert a bíróság vezető az mindig egy törzstiszt volt, honvéd hadbíró, de a két ülnök, szavazóbíró, az mindig hivatásos csendőrtiszt volt, úgyhogy több. Voltam olyan tárgyaláson, hogy egy tiszthelyettes, mert már 3 napja a Kárpátokba kergették a gyilkost, már többször, 2-szer gyilkos volt, és börtönszökevény, és elfáradt, és elszundikált az őrszobán, mert befűtöttek, a próbacsendek, nem tudom, nagy, feküdjön le, majd én őrzöm. És elszundikált, és ez a bár oda volt bilincselve az ágylábához, elszundikált a törzsőmester, nekiugrott az ablak, kiugrott a sötétbe télen, mire ezek kézbe kaptak, elszökött. Neki jelentette először telefonon, hogy XY dupla rablógyilkost elfogtam. Ment a jelentés, ment egész a kerületig, fel a minisztériumig, ugye? És akkor másik jelentése volt, hogy a fogoly megszökött. Fogoly szöktetés, BTK szerint nagyon komoly bűncselekmény, azt mondták, a tiszteletes letartóztatják, bíróság elállította. 18 évet szolgált, és akkor azt mentett, hogy ha egy évig még nem, de már több évet ül, akkor megfosztják a rendfokozatától, és nem kap nyugdíjat. Ez már 18 évet, és háborús kitüntetései voltak az első világháborúban. Hát én emlékszem, szavazó bíró voltam, és a kis alezeres úta, és én ellene szavaztam, hogy ez az ember ilyen kitűnő, mindig csak kiváló minősítése volt, és most azért, hogy egy ilyen véletlen... Ja, és utána elfogták a... Ezért nem az ő járőr, mert őt közben letartotta, elfogták. Szóval a megszökött fogó is meglett, és azt mondta, az enyhítő körülmény az, hogy ez egy idősebb ember, tél volt, eddig érő hó volt, és három napja jártak az erdőt, hogy elfogták ezt a pasas, és én szerintem egy olyan büntetést kell hozni, a katonai büntetőtörvénykép alapján, amelyik azt mondja, hogy elítélni, de bizonyos időre felfüggeszteni. És ha akkor nem csinál semmi rosszat, akkor a kegyelmi idő után megmaradt csendőrnek, és nyugdíjba is mehet, és nem lesz meg. És a kis alezeresnek főhadnagy, hogy merjett? Mondom, én jogász voltam alezeres, hát én is olvasom a katonai büntetőtörvényt, és mondom, ezt az embert, mikor láttam, mikor itt kihallgatták, tanult, micsoda, mondom, ez megbánta a bűnét, és szerencsétlen mondom, és a bűnös pedig megvan. Tehát fogószöltetés történt, de a másik csendőre elfogtam. Tehát ez egy enyhítő körülmény. És mindenkinek, a szavazóbíróknak és az edzőkön alá kérdezik, én azt mondtam, hogy a legenyhébb büntetést és olyan, amelyik feltétele szabadságon tart. Én beírtam, nem, nekem jogom volt hozzá. A másik fő, Nagy Iványi, igen, az is ezt írta rá. Úgyhogy kis a lezerzőbe, mert ő azt mondja, 8 év büntetés, börtön. Szóval most ilyen esetek is történtek. Megvédte az embert, és csak ugyan, ha kimentem az őrse, majdnem úgy, mint apjukat fogadtak, pedig hát a tiszthelyettesek, törzsőmesterek, én fiatal hadnagy voltam, ők pedig már nem tudom hány, 12-16 évet is szolgáltak a szentőrség, de mégis az emberrel úgy tekintettek, tiszteltulók, megvoltak, és a szabály betartott. Akármikor éjfélkor kimentem egy őrse, 80 féle kimutatást kellett egy őrsparancsnoknak vezetni legalább. És ha kimentem, elkértem a pénztárkulcsot, az ebben tettem mindig két pénzt, egy az őrsparancsnok, egy a pénztárosnak, hogy egyedül a pénztár ki se nyithattam, egyre tettem, és mindjárt bementem, és kihúztam, mondjuk 12-es fiókot megnéztem, mi van. Kihúztam, ezért pénztár, még fillérig aznap is már el kellett számolni, nem lehet, hogy nincs elszámolás. Szóval nagyon nagy fegyelem volt, hogy hiába a csendőr tisztető maximum egy évben háromszor látta egy csendőr, vagy ha berendeltem, vagy én kimentem, vagy kivizsgálás volt, akkor láttak, hogy mi csak jóformán telefonon érintkeztünk. És volt olyan csendőr, akivel nem is találkoztam. Mert mikor én kimentem, ő lovas tanfolyamra vezényelték, rádiós tanfolyamra vezényelték, vagy gépkocsizó tanfolyamra, nem is csak láttam, hogy ez a csendőr is, hol van, ilyen és ilyen tanfolyam három hónapig.
A konferencián az előadásában mesélte a történetet 150 nap a föld alatt, ami igen. 1950 után történt már Magyarországon. Igen. De most egy pillanatra menjünk vissza a szovjet fogságra. Milyen volt a tábor élet, illetve onnan volna-e valamilyen jellemző története?
Hát ugye az, hogy például Szibériában, amikor kikötöttünk, ugye 40 napi utazás után, ott két évig se takarónk, semmi nem volt, a gerendákon aludtunk, abban a ruhában, hogy májusban fogságba estünk, a barakokban, Celsiusban mondom, -2 fok volt, a kulacsban az ivóvíz befagyott, fűteni tudtunk úgy a kályhában, hogyha loptunk valahol innen-onnan fát, mert azt mondták, a normát teljesítették, és már 945-ben már 55-ig el van tüzelve a tüzelő. Hát ez egy nagy mese volt, ugye. És ahol loptunk fát, akkor valamit tudtunk fizetni, és akkor így aludtunk, mint a Szardiniák. Ha valaki éjszaka felkelt, kiment, ugye, kiment valahova, és akkor, mikor visszajöttek, mentünk rá, hogy ide ráfeküdt, és később berázódott. Mikor azt mondjuk, menjünk aludni, akkor felvettük a köpenyt, felvettük a csizmát, és úgy feküdtük, egymást melegítettük. Mert mondom, mínusz 2 fok volt. Na most egy érdekes eset a Szibériában, azt mondta nekem az orosz szakács, vagy kicsoda, aki osztotta a kenyeret, hogy rajzoljak neki valamit. Hát én deszkára rajzoltam szén ezeivel, szóval ilyen rajzokat, és neki 2 rajzot csináltam, mert azt mondja, fog kapni egy egész buhánka kenyeret tőle. Az egyik az volt, hogy hadifogoly álom, hogy egy buhánka ül a hadifogoly, egy csajkából kukoricakását eszik, és 4 sült hal viszi a kocsit, mert a kenyér volt az a kocsi. Ez a hadifogoly álom, hogy egy tál kása, egy egész kenyér, és 6 hal szállított hal. A másikon pedig azt mondja, hogy egy vonal volt, ez az orosz kihízva, bennül pirosra izzó kis vaskályha mellett, és rá van írva a hőmérőre, hogy plusz 45 fok, és zabálja, eszít a kenyere. Kint a félig megfagyott jeges varjuk is verebek leesve megfagyva, ott állnak a hadifoglyok, hogy a kenyérér várnak, a szele napi kenyérér, ugye, és ki van írva, hogy mínusz 45 fok. És akkor engem ezért a rajzért hadbírósági állítottak, hogy a szovjet rendszert kigúnyolom. Hát ez igazságú. Én megkaptam a kenyeret, de hadbíróság elé állította, ott 3 magyar tiszt, egy tűzértiszt, egy huszártiszt és egy gyalogos ezredes jöttek tanúna. És azt mondták, Tamáska százos az normális volt eddig, de miután a fogságba esett, nem normális. Durák. Ez a bolond. És a durákot nem szabad elítélni. Így mentettek fel. Tehát a 3 törstit, 3 ezredes, aki ismertek nagyon jó, ugye megesküdtek rá, hogy én már nem vagyok normál durá. Ezt megúsztam.
Ő nevükre emlékszik?
Hogyne. A tűzér ezredes volt Nyárádi Ödön, a gyalogos ezredes volt, vagy nem, a lovas ezredes volt Nagy István, és az alezredes, a 3. pedig volt Kovács. A keresztény nem emlékszem biztosan. Elkerültünk Voronyezsbe. Egyszer jönnek értem, már ugye 47-ben az első transport hazament, 49-ben hátramedés, és a fő gonoszok, gazemberek, a munkamegtagadók, a fasizták, nácik, mi maradtunk. És akkor bejönnek, hogy menjek a parancsnokságra, elkészülnek a parancsnokságra, azt mondja, hogy itt a feljelentés, hogy maga Vorosilov marsalnak a tűzér főnökfiát Nyíregyháza mellett agyonlőtte. Hogy? Hát én nem vagyok se kivégző, se bíró, semmi. Azt nem egy tiszt fogja végezni. És hát nyaggattak, odállítottak a térképpel, az orosz térképpel, egy cirill betűkkel. Ott volt Weiss úr, a magyar zsidó tolmácsunk, és a Samuelski, ami Temesvári másik zsidó tolmács volt, ezek szovjet állampolgárok voltak már. Oda mentem a térképhez, és mondtam, hogy tolmácsot kérek, mert én csak magyarul tudok. Ott ült a nagy orosz vezérkar, törzstisztek, bírók, menjenek. Hol volt meg maga, azt mondja, Nyíregyháza mikor esett el? Mondom, Nyíregyháza elesett 1944. október 20-án. Na jól emlékszem, hát szülővárosa volt. Hol volt maga akkor? Mondom, Nagyszőlősön. Oda mentem, rámutattam. Nagyszőlős és Nyíregyháza körül légvonalban 140 kilométer van. Hogy repültem én oda? Én nem voltam repülő, én lovas voltam. Hogy mentem én oda, hogy agyonlőjem Vorosilov marsalnak a fiát? De csak nyaggattak. Ja, akkor összesúgtak, és azt mondta, a tolmács azt mondja, a Weiss néni azt mondja, maga tud oroszul? Hát oda ment a térképen, azt mondja, ide figyelj, ha kínaiul írják ki, Magyarországot úgy ismerem, mert tenni, mert tudom, hogy ez itt Nyíregyháza született, ez itt Beregszáz, ez Ungvár, ez Kassa, ez nekem akár hogy van, én ránélek a térkép, tudom, ez itt a Tisza, ez itt... Akkor már nem tudtak mit szólni. Szóval még vagy 3-szor nyaggattak, és mikor 3-szor mondom, szeretném, ha a 3 feljelentővel szembesítenének. Az első volt Tóth nem, Gecse főtörzsőmester, aki feljelentett hamis váddal. A másik volt Hortobágyi szakaszvezető, és a harmadik végül Tóth huszár tizedes. Mondom, szembesítsenek ezek, ebben a három tanúval. Ha megmondják, hogy én a harctéren milyen pisztolyt viseltem, én elismerem, hogy én Vorosi marsallt innen nagy szőlősről agyonlőttem Nyíregyházán. Hát összenéztek mindenféle. Nem lett a szembesítésből semmi. Tudni, ez a három hamis tanú, ez a három gyász magyar, nem tudták, hogy én sose hordtam Frommel szolgálati pisztolyt, nekem Baby Walter pisztolyom volt is, a fronton is azt hordtam. De azt mondtam, megmondják, hogy milyen pisztolyom volt a harctéren, akkor elismerem, én lőttem majd. Beszüntették az eljárást, és azért nem kérdezek többet. Így úsztam meg a másik kihallgatásomat.
Mi tartotta magában, vagy magukban a lelket ott a tábor?
Engem úgy hívtak, hogy nótás kapitány, mert a legjobban, mikor korgott a gyomrunk, akkor a fiatal tiszteket magam köré gyűjtöttük, és akkor nótázunk, meg ez, meg az, az beszéljük valami jó ebédről, hogy mit főznénk máma, vagy mit szeretnénk vacsorára enni. Úgyhogy engem nótás, és azt mondták, hogy hát engem nem lehet megtörni. Tudni, én sportember voltam, keveset ettem, nem szivelettáztam soha, én jó lovas voltam, úsztam, eveztem, sportember volt. Csináltam egy pár éjségsztrákot is, amikor megütötték a bajtársunkat, akkor 4,5 napos éjségsztrákon volt a mondjuk rekordom Oroszországban, Szovjetunióban. És én tudtam éhezni, és tudtam, és azt mondtam, ne azon aggódjatok, hogy itt vagyunk most már 4 év, 5 év, még 5 év után is, 5,5 évig, hanem az, hogy megőrized az egészségetet, mert mit érsz abban, zászlósok, hadnagyok, megbolondult, elvesztették, bebolondultak. Sosem megyünk, sosem ez az, amit bediliztek, magyarán mondva. És akkor azt mondtam, hogy én egészségemnek, mert hiszek az Istenbe, ha más nem, de hogy én egyszer még szabad leszek, haza fogok kerülni. Tehát én egészségesen és józan észre akarok, nem pedig mindjárt betege, hogy mindjárt az elme osztályra tegyenek be. És ezt magyaráztam nekik mindig. Magam köré gyűjtöttem ezek a fiatal tiszteket is, ezt magyaráztam, hogy úgy kell felfogni a dolgot, hogy mert az oroszok mindig azt mondták, még a 4., 5. évben mindig azt mondták, hogy skoro domoj, nem hamarosan hazamentek. És kérdeztem ettől a Zimenkov őrnagytól, persze tolmács útján, hogy mit jelent a skoro? 1 hét, 2 hét, 3 4 év, 5 év, mert azt mondom, nem sokára hazamentek, skoro domoj. Hát mondom, most már 4. éve, 5. éve, mi az, hogy skoro domoj? Hát az csak intett az ember rá, nevetséges.